Oroszországra kivetett büntető intézkedések után kiderült, hogy az európai kontinens nagy bajba került, többféle szempontból is, vonatkozik ez a nyersanyagokra és az energiára is. Hogy milyen nehézségekkel küzd Románia, Szlovákia és Szerbia, körkép Király Leventétől.
Romániában a tűzifára bevezetett árkorlát miatt egyre több gyártó és forgalmazó függeszti fel a fa alapanyagból készült termékek értékesítését. A hiány már a teljes romániai piacot, és ezzel együtt több millió háztartást érint, hiszen a lakások felét még mindig fával fűtik, hívta fel a figyelmet Székely udvarhelyről Száva Enikő, az MTVA tudósítója.
A préselt tüzelőanyagot gyártók és forgalmazók inkább külföldön értékesítik, mintsem a kormány által meghatározott áron kínálják a termékeiket. Október 5-én fogadta el a bukaresti kormány azt a rendeletet, amely szerint a tűzifa árát köbméterenként körülbelül 34 ezer forintnak megfelelő összegben, a brikettét tonnánként 130 ezer, a pelletét pedig tonnánként körülbelül 170 ezer forintnak megfelelő értékben korlátozza. Az utóbbi hónapokban valóban nagyon sokat drágult a tüzelőanyag, gyakorlatilag a tavalyi ár duplájáért lehetett hozzájutni. A rendelet megalkotói viszont nem számoltak azzal, hogy a gyártók nem fogják csökkenteni az árat, inkább kivárnak, vagyis kivonják forgalomból a termékeiket. A fa alapú tüzelőanyagok mára már teljesen eltűntek a romániai piacról. A termelők olyan módosításban reménykednek, amely a fogyasztók számára elfogadható megoldást kínál, de a vállalkozásaikat sem teszi tönkre, viszi csődbe. Ellenkező esetben tehát külföldön értékesítik a termékeket. Az utóbbi években egyre népszerűbbek lettek amúgy a pelettel működő fűtőberendezések. Ezeket elég volt ugye egyszer újra táplálni, és gomnyomásra termelték a hőt. A panziókban is népszerűek voltak ezek a kazánok. A tulajdonosok most meg a fejüket fogják, de nem csak ők, hanem gyakorlatilag minden turizmussal foglalkozó vállalkozó érzi már az energia drágulás következményeit. Azt mondják, hogy miközben 15-20%-ot emeltek az áraikon, a villamos és hőenergia ára a duplájára nőtt. Sehogy se üti a széle a hosszát, sorra zárnak be a szállodák és a panziók. A tulajdonosok úgy vélik, hogy csak úgy kerülhetik el a csődöt, ha téli ünnepekig bezárnak, az alkalmazottakat csökkentett munkaidőben, a fizetésük 75%-át kitevő bérért foglalkoztatják, erre lehetőséget ad amúgy a romániai törvénykezés.
Szlovákiában háromszorosára nőtt a villanyradiátorok forgalma a megnövekedett gázár miatt. Egy friss felmérés szerint a lakosság több mint a felének gondjai lesznek a számlák kifizetésével. A vállalatok esetében a szlovák kormány jövő januártól márciusig rögzíteni az energiaárakat. Ez azt jelenteni, hogy a meghatározott ár felett fizetendő összeg 80%-át térítené meg az állam, amire 5 millió eurót különítenének el, mondta Gallai Nagy Emese, az MTVA szlovákiai tudósítója.
A szlovák kormány azzal számol, hogy január 1-től március végéig rögzíti az energiaárakat a vállalatok számára. Ez azt jelenteni, hogy az elektromos áramot 199 euró per megawattóránkénti árban, a gázárát pedig 99 euró per megawattórában maximalizálná, de ez nem a végleges ár, ehhez jön még hozzá az úgynevezett terjesztési illeték, és az árstoppa gyakorlatban tulajdonképpen úgy működne, hogy a tervek szerint a kormány a két említett ár fölötti energiaköltség 80%-át térítené meg. Ez, mondok egy példát, azt jelenteni, hogy ha egy cég például 300 eurót kell, hogy fizessen egy megawatt óra áramért, egy megawatt órányi áramért, akkor tulajdonképpen a kormány 80 euróval járulna ehhez hozzá, és ez azt jelenteni, hogy csak az első negyed évben tulajdonképpen összesen 5 millió euróval támogatná, segítené a kormány a vállalkozásokat, a vállalatokat. Viszont van egy feltétel, mégpedig az, hogy a parlament megszavazza a 2023-as költségvetést.
Szerbiában továbbra sem indult el a távfűtés. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy emiatt sokan pont villanyárammal fűtik a lakásokat, ami viszont az épületek elektromos hálózatának túlterheléséhez vezethet. Belgrádból Pető Attila tudósított.
A Ami Belgrádot illeti, Alexander Šapić polgármester tegnap jelentette be, hogy november 1-én fog elindulni majd a távfűtés itt ugye a szerb fővárosban. Október 31-én már melegek lesznek a radiátorok, azt mondta, hogy akkor már a próbafűtést el fogják intani. November 1-től pedig hivatalosan is majd megkezdődik a fűtés idő. Két hetet halasztották el egyébként a megszokottnál, hogy általában október 15-én indult mindig a fűtési szezon itt Belgrádban, és egyébként az egész Szerbiában is. Most azonban ugye arra hivatkozva, hogy egyébként jó időjárás van, illetve az energiával is takarékoskodik el, eltolták egészen november 1-ig. Nagy valószínűséggel egész Szerbia követni fogja majd egyébként ezt a forgatókönyvet, tehát a belgrádi forgatókönyvet, hogy november 1-e körül fogják majd elindítani a távfűtést. Amit még elmondott Alexander Šapić, ugye a polgármester, hogy ezzel sikerült valóban nagy mennyiségű energiát megtakarítani az országnak, a fővárosnak is, és az egész országnak.
Előrelátások szerint Szerbiában az infláció év végéig meghaladhatja a 15%-ot.
A stúdióban pedig Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója. Jó reggelt
kívánok! Jó reggelt kívánok!
Hallottunk a nehézségekről, aztán most nézzük azt, hogy hogy képviseli a magyar diplomácia a hazánk érdekeit. Azt mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban, hogy jól látszik, hogy az Európai Bizottság nem nyugszik, nem tanult az elmúlt időszak hibáiból, és nem akar tudomást venni a válságról, holott a brüsszeli intézkedések eddig csak súlyosbították az energetikai válságot. A hatáskör bővítéséről, a jogi részről hamarosan ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogásszal beszélgetünk. De most nézzük a energia részét, ennek vörös vonalakról beszélt a miniszter, 6 pontban foglalta össze. Ebben az egyik az, hogy hazánk semmifajta kötelező közös beszerzésben nem hajlandó részt venni. Mi van e mögött?
Hát alapvetően a közös beszerzés azoknak a tagállamoknak nyújthat segítséget, akik az elmúlt időszakban elhibázták a beszerzéseiket, tehát nem tudták biztosítani azt, hogy a saját tárulóik megfelelő töltöttsége az megvalósuljon, illetve azokat a korábbi beszállítókat, akik eddig tudták biztosítani az energiaellátást, azokat elüldözték, vagy egész egyszerűen felmondták a szerződéseket. Olyan országokról beszélünk, akik jellemzően Oroszországból vásárolták meg ezeket a készleteket, vagy az azonnali piacokról, ahol most hiányt tapasztalunk jellemzően az elmúlt időszakban. És akkor most a bizottság előállt több javaslat, az egyik a közös beszerzésnek a kérdése. A közös beszerzés logikája mögött az van, hogyha több tagállam fog össze, adott esetben az egész Európai Unió, akkor egy ilyen nagyobb volumennél lejjebb lehet alkudni az árat. De azt látjuk, hogy a világpiacon szabad mennyiségek nincsenek, nem elérhetőek, tehát kicsit értelmetlennek tűnik ebből a szempontból ez a javaslat, és Magyarország szempontjából azért hátrányos, azért mondta a Szijjártó Péter külügyminiszter úr, hogy ebbe nem tudunk belemenni, főleg, hogyha kötelező jellegű, akkor nem tudunk belemenni, hogy mi viszonylag kedvező körülmények között megfelelő kondíciókkal kötöttük ezeket a szerződéseket, az árak is a legkedvezőbbek közt voltak a szerződés kötéskor. Ennél csak rosszabb feltételekkel lehet a közös beszerzést is megvalósítani. Éppen ezért nekünk nem érdekünk az, hogy egy ilyen kötelező beszerzésbe mi bele legyünk kényszerítve.
Na most, tehát a kötelező beszerzés az nyilván előszobája a kötelező elosztásnak, mert valójában azért erre megy ki a játék. És akkor tegyük fel, ahogy szokták mondani, kielelhetetlen proletár őszinteséggel azt a kérdést. Elvehetik azt a gázt, ami nekünk van?
Hát jelen pillanatban nem, de ezen dolgoznak. Június óta folyamatosan napirendre kerül egyfajta szolidaritási törekvés az Európai Bizottság részéről, és most a legutóbbi EU csúcson is gyakorlatilag az záró dokumentum tartalmaz egy olyan kitételt, hogy amennyiben a tagállamok nem tudnak kétoldalú megállapodásokat kötni, hogy a vészhelyzet esetén biztosítsák a közös kisegítést, tehát egymásnak gázt adjanak át, abban az esetben a bizottság egy közös mechanizmust, egy központi mechanizmust most hoz létre, és most ez úgy néz ki, hogy asztalon van. Magyarán ez azt jelenti, hogy az az ország, aki a legszorultabb helyzetben van, és ezt teljesen mindegy, hogy saját hibájából, önhibáján kívül, ez teljesen mindegy, hogy miért alakul ki, a szomszédos országok ki kell, hogy segítsék. Németország esetében például Ausztria ilyen ország lehet, kötöttek kétoldalú megállapodást, ez azért is kicsit abszurd helyzet, mert Németország többször hangsúlyozta, hogy le lehet válni az orosz gázról, nincs szüksége, ugye még tavasszal ilyeneket hallottunk, nincs szüksége orosz gázszállításokra, most azonban örömmel veszi át Ausztriától az orosz gázmennyiségeket, hiszen Ausztria tavaly évben több mint 80%-ában orosz gázt tudott a tárolóiba tölteni.
Na most, amikor Szijjártó Péter külügyminiszter tárgyal, akár Lavrov, orosz külügyminiszterrel, akkor a nyugati sajtóban meg az itthoni ellenzéktől is mindenféle dicséretet kap. Mondjuk az, hogy rongy ember az a legkevesebb. Na most ennek következtében sikerül feltölteni a magyar gáztározókat. Akkor az így kitárgyalt gázra tartanak igényt azok, akik egyébként megkárhoztatják azokat a lépéseket, amelyek ide vezetnek?
Pontosan a helyzetértékelés nagyon jó szerkesztő úrnak. Én ezt pontosan így látom. Tehát egészen addig, amíg Oroszországból közvetlenül érkeznek ezek a gázmennyiségek, addig ez rossz gáz, ez egy bűnös gáz. Amikor ez már beérkezett az Európai Unió határain belülre, akkor ez egy elfogadható jó gáz, és hát ezt láttuk már számos esetben, hogy ezeket a különböző szankciókat, vagy szankciós intézkedéseket, és ez a mostani, ne legyen illúziónk, itt a gázársapka és a hasonló intézkedések, ezek fölpújított verzióban, de ugyancsak a szankciók célját szolgálják. Tehát itt láttuk már azt, hogy az olaj indiai közvetítéssel, a földgáz kínai közvetítéssel, és egyéb országok közbeiktatással megérkezik Európába, de ugyanaz az orosz eredetű nyersanyag energiahordozó érkezik meg. Most is azt látjuk, hogy amikor már magyar tározókból érkezne az orosz gáz, akkor az már nagyon, nagyon szépen köszönik, azt kérik.
Aztán van más is, itt a beszerzések is elgondolkodtatóak, hogy olyan arab térségbeli államokba mennek most a nyugati politikusok, amelyekről előtte hát szintén kimondtak mindenfélét, csak azt nem, hogy demokratikusak. Most akkor az a demokratikus, vagy az a nem demokratikus, az kedvezőbb, mint ez a nem demokratikus?
Hát igen, most...
Ami egyébként csövöljön közvetlenül környezetbarát módon.
Abu Dhabiba ment el tárgyalni az osztrák kancellár, két miniszter társával együtt, és ennek az érdekessége az, hogy az OMV-nek a másik legnagyobb részvényese az egy Abu Dhabi kormányának a tulajdonában lévő alapkezelő vállalat. Tehát, hogyha így tekintünk az ügyletre, akkor még akár azt is mondhatjuk, hogy hát kölcsönös érdekeltség áll fönn, tehát érdemes lehet tárgyalni, de valóban itt a demokratikus értékek és az európai értékek és ezek a hasonló hangzatos dolgok, amiket egyébként oly sokszor hangoztatnak, hogy ezeket fenyegeti például Oroszország, hát igen, itt az emírségek környékén azért annyira nem divatosak ezek az eszmék. Ez az egyik. A másik érdekes felvetés, hogy itt Olaf Scholz is volt az ősz folyamán ugyanitt tárgyalni, akkor neki egy tankerhajónyi mennyiséget sikerült lefoglalni. Ez a körülbelül 137 ezer köbméternyi mennyiség, amit Németországnak idénre sikerült letárgyalnia, az pont fele annak, ami az északi áramlat egyes vezetéken egy nap alatt megérkezik. Tehát egy napi mennyiség felét sikerült a német kancellárnak kitárgyalnia. Nagy illúziónk ne legyenek a tekintetben, hogy most az arab országok mennyire tudnak is segíteni a jelenlegi tél esetében. Az osztrákok egyébként nem is emiatt tárgyaltak, hanem a jövő tél biztosítása volt a cél.
Igen, aztán a hírek szerint most például torlódás van, mert hogy a hajók ki se tudnak kötni, nem hogy ki szivattyúznák belőlük. Ezt egyébként elég bonyolult ez az eljárás. Ha van rá idő, majd azt is kérem, hogy mondja el, hogy mi minden kell ahhoz, hogy aztán abból gáz legyen a csövön, amire ide kerül. De még érdekesebb, ugye itt a függőség, az orosz függőség megszüntetése, vagy attól való megszabadulás a cél. De nem arról van itt szó, hogy egy másik függőség lép be helyre. Például kiknek a tulajdonában vannak ezek a tankerek, amelyek szállítják ezt a cseppfolyós gáz?
Hát alapvetően a függőségektől szabadulni nem lehet. A függőségeknek egy egészséges portfólióját, egy egészséges összképét érdemes kialakítani. Nem gondolom azt, hogy önmagában ez egy rossz törekvés, hogy keresünk alternatív beszállítókat, de azt tudomásul kell venni, hogy ezek az alternatív beszállítók azért versenyképesek, például aki tengeri úton szállít, mert az energia árak az egekben vannak. És egészen addig, amíg ez nem volt így, addig Oroszország volt, de pusztán gazdasági megfontolások alapján Oroszország volt a legnagyobb beszállítónk. Ha azt szeretnénk, hogy ezek az árak mérséklődjenek, akkor olcsó árat biztosító beszállítókat kell keresnünk. Az a helyzet, hogy a cseppfolyósított földgáz 2-3-szoros áron volt értékesíthető az európai piacra, egészen az energiaválság kezdetéig. Tehát, hogyha mi ilyen új beszállítókat találunk, ezeket az árakat fogjuk konzerválni.
Köszönöm szépen, Litkei Mátét, a Klímapolitikai Intézet igazgatóját hallották.